Szeretett testvérek, a zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből, a 12. fejezet 4. versétől a 11-ig olvassuk és halljuk az igét.
Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok kellett egészen a vélig, és elfelelkeztetek a bátorításról, amely nektek még fiatnak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megosoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy válik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, partjak vagytok, nem pedig fia. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ő rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítette, ő pedig javunkra teszik ezt, hogy szentségben részesüljünk. Pillanatilag ugyan, semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keselmesnek. Később azonban az igazság békességet gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általában. Legyen Istenünk, tégy alkalmassál minket a hosszú imádságra. Hálát adunk, hogy hozzánk fordulhatunk, beszélhetünk veled, elindítjuk gondjainkat. De meghallgass minket, megszabadítasz és megáldasz. Milyen felfoghatatlan kegyelem ez. Mert erőtlenek vagyunk bűneink miatt, és tudjuk, hogy bűnöd érezzük természettől adott gyengeségeinket, különösen a bajok idején. De éppen ez segít felismerni kegyelmet erejét. Mert a te büntetésed nevel minket, a javunkat szolgálja, és segít, hogy visszaforduljunk tévedéseinkből. Egyedül kreált hagyatkozhatunk, mert te tudsz segíteni a nehézségek elfordulásában is. Ne egyed, hogy elcsüggedjünk, megfáradjunk az imában, még akkor sem, ha te végtelen bölcsességeddel nem teljesítenünk meg kérésünket. Arkulunk, hogy állapostul a szavaimat mi is elmondhassuk. De azért könyörülök rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne. Áld meg, Uram, Isten tiszteletünket, az ige hirdetőjét, és hadd, hogy szavai nyomán sokan hozzá térjenek. A Jézus Krisztus nevében kérjük.
Amen. A 385. 385. dicséretünknek a 16., 17., 18., tehát a három utolsó versét énekeljük. A 16. versétől, te pedig kegyes, irgalmas Isten. énekelt énekverset, bibliai eredeti szövegét, a Jeremiás síralmai 5. részéből olvassuk. A síralmak könyve 5. fejezet 19-től a 22. igeképpen. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Bizonyára nem betettél el minket végképp. Nem haragszol ránk annyira. Vasárnap és az azt megelőző 3 este a gyülekezeti hétvége előadásainak kezdetén a síralmak könyvéből hangzott el egy-egy bibliai szakasz. Most a könyv utolsó néhány versét olvastuk. És mielőtt konkrétan figyelnénk a felolvasott bibliai szakaszra, már is megállapíthatjuk, visszagondolva a már korábban olvasott bibliai részekre, hogy a valóság látható része gyakran síralmas, gyakran kétségbejtő lehet. Ha visszagondolunk a síralmak könyvére, akár az korábbi estéken olvasott, vagy részben még a múlt vasárnap is olvasott szakaszára, akkor itt valóban a romokban lévő Jeruzsálemet látjuk, éhínséget, halottakat, deportálást. Úgy néz ki, hogy vége van egy városnak, talán vége van egy nemzetnek, talán letöröltetik a föld színéről, és valóban lehet könnyeket hullatni. Sőt, kellene könnyeket hullatni, mert síralmas a látvány. És ahogy ha az előző fejezetbe, vagy akár csak itt a síralma könyve 5., tehát utolsó fejezetébe beleolvasunk, akkor megdöbbentő kemény mondatok a pusztulásról. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs aki kiragadjon kezükből. Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a puszta lakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence, a kínzó éhségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szüzeket Júda városaiban. A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték. Az ifjaknak kell malomköveket forgatniuk. Egy teljes mélységbe, nyomorúságba került nemzet, város képe van előttünk. És ez valóban, ha ennyit látunk csak, síralmas. Ahogy el is nevezték utólag a könyvet Jeremiás síralmainak. És hogyha most egy kicsit magunkra nézünk, a magyarságra, népünkre, de egyházunkra is, hogyha egy kicsit napjainkat nézzük meg, akkor hála Istennek azért nincsenek háborús cselekmények miatt romokban házaink. De fogyatkozik népünk, anélkül, hogy külső ellenség fegyverrel pusztítaná. Ha magunkra nézünk, akkor látjuk azt is, hogy sokan munkanélküliséggel küszködnek, vagy éppen minimálbérből kellene megélniük. Látnunk kell azt is, hogy széthullanak a kapcsolatok, a közösségek. Látnunk kell azt is, hogy bizonyos értelemben erkölcsi zűrzavar kezd úrrá lenni népünk életében. És hogyha szűkebben az egyházakra, még közelebbről a magunkéra nézünk, akkor bizony nagyon sok helyen azt látjuk, hogy elnéptelenedő falvak és kiüresedő templomok, de azt is látjuk, hogy ugyan vannak települések, ahova beköltöznek az emberek, mégsem feszítik szét a templom falakat, noha azokat az épületeket korábban lényegesen kisebb település lakóinak építették. A valóságot, ha látjuk, és nem csak a kozmetikázottat akarjuk észrevenni, akkor ma sincs túl sok örömünk. Kevés okunk van arra, hogy örüljünk. Inkább kellene ma is könnyeket hullatni, lenne miért könnyeket hullatni. Miközben Jeremiás könyvében néhány vers kivételével, a múlt vasárnap olvasott rövid szakasz és a ma olvasott rövid szakasz kivételével, az egész könyv, ez az öt fejezet a siralmas állapotról szól, erkölcsi fizikai romokról szól, aközben mégis azzal zárul a könyv, de te, Uram, mégis van egy de te, Uram, trónodon ülsz. Vagyis a proféta másik nézőpontból is próbálja látni a valóságot, illetve az egész valóságra akar figyelni. Nem csak arra, ami a szem előtt van, ami siralmas, ami keserves, ami rettenetes, ahol kevés a reménység, lesz-e még itt talpraállás, hanem látja a valóság másik részét is. Na de hát ez a hívő ember kiváltsága. Hogy nem csak a mulandókra, nem csak a láthatókra nézünk, mert azok ideig valók, hanem a láthatatlanokra is, azok örökké valók. Tanít bennünket majd később az apostol. Itt a siralmak írója egyik oldalról látja a hétköznapi szörnyű valóságot, az erkölcsi fizikai mélységet és romokat, és ezért valóban sírni kell, de látja a valóság másik részét is. Miközben tehát nézünk önmagunkra, nézünk mai egyházi állapotainkra, és a valóságot látjuk, nem csak az ünnepi pillanatokat, aközben másik oldalról néznünk kell a valóság másik részére. Néznünk kell, látnunk kell, és akkor eljuthatunk oda, hogy hitvallás. Tulajdonképpen itt a siralmak írója hitvallással zár többek között. Könyvének végén kimondja, de te, Uram, trónodon ülsz örökké. Vagyis tied a hatalom menjen és földön. És ez is a valóság. A hív ember számára legalább, sőt, még inkább olyan valóság, mint ami esetleg pillanatnyilag a szemünk előtt van. Örökké trónodon ülsz. Jöhetnek itt ilyen világi hatalmak és olyanok, pusztíthatnak kisebb és nagyobb népeket, már-már letörölhetnek a térképről, de az Úr örökké ugyanaz, trónján ül, vagyis övé a hatalom. A hitvallás szava. Vajon amikor saját nyomorúságainkat látjuk, családunk gondjait látjuk, egyházunk nehézségeit, vagy népünk jelenlegi erkölcsi állapotát látjuk, akkor ugyanakkor látjuk-e az Urat, aki az ő trónján ül? Emlékezünk Ézsaiás próféta elhivatására. Ezzel indul. Az Urat, a Szentet látja. A hívő embernek látnia kell. Királyi széket megmarad nemzedékről nemzedékre. Itt lehet, hogy egyik nemzedék vagy a másik nemzedék életében nagy mélységek lesznek, különböző okok miatt, erre még később visszatérünk, de nemzedékről nemzedékre az Úré a hatalom. Az Isten királyi széke megmarad, noha ha Izsaiás könyvébe beleolvasnánk, akkor ott a 14. fejezetben találkozhatunk azzal, ahogyan Babilon királya felfúvalkodottan beszél. Úgy gondolta övé legalábbis a közel-keleten, de mondhatjuk úgy is az általa akkor ismert világon szinte a teljes hatalom. És erről az akkori egyik világhatalomról így szól a próféta Izsaiás János könyvében, leestél az égről fényes hajnalcsillag, népek legyőzője. Azt mondtad, felmegyek, az egekbe hágok, hasonló leszek a felségeshez. És most itt vagy a porban. Igen, hívő emberként látjuk-e a teljes valóságot, vagy csak túlságosan annyit látunk, ami a szemünk előtt van. Ha csak azt látjuk, tudjuk, mi a következménye. Az elkeseredés, a reménytelenség és az eltévedés. De hívő emberként láttunk el a teljes valóságot. Akkor Jeruzsálem és a környéke erkölcsi, fizikai, egzisztenciális, teljes válságban, szó szerint a pusztulás, az elpusztulás határán van. És mégis a több fejezeten keresztül szóló síralom, a pusztulásról szóló síralom közepette, már a múlt vasárnap is hallottuk, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, és a könyv ezzel zárul, de te Uram, trónodon ülsz, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Vagyis nem azoké az utolsó szó, akik itt most mindent a földdel egyenlővé tudnak tenni, vagy agymosással tudnak mindent a maguk képére és hasonlatosságára, igényeikre és üzleti szándékaikra alakítani. Ezt a valóságot ebből a nézőpontból is látjuk mi. Folyamatosan rajta tartjuk a szemünket. Mert ha nem, akkor annyi vagyunk, mint a világ fiai közül a válságjeleket látó, nemesen, bölcsen gondolkozó és aggódó barátaink. De hol a reménység? Akkor nem vagyunk többek mi sem. A nyomorúság elmondása után tehát kimondja a hitvallás szavát. Aztán a könyv azzal zárul, hogy noha kimondta a hitvallás szavát, hogy de te Uram trónodon ülsz, akár mi történik itt, és a bűnök meg a saját bűneink akárhogy ülnek tort, akkor is tiéd a hatalom. Mégis kérdez. Megdöbbentő, hogy az utolsó néhány mondat micsoda hatalmas gondolatokat rak egymás mellé. A hitvallás után jönnek mégis a miértek. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? A miértek. Az előbb még a hitvallás magaslatai voltak, de amellett ott vannak a miértjeink is. Kérdez. Szabad kérdezni. Szabad sorolni kérdéseinket, aggodalmainkat is. Szabad ismeri az Úr úgy is azokat. És elmondja a síralmak írója a maga miértjeit. Ha viszont megfigyeljük, hogy a miérteknek mi a tartalma, akkor még inkább el kell, hogy gondolkozzunk. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Tulajdonképpen az Úristen vádolja. Az előbb hitvalló magaslatok, és most hirtelen mégis a miértek, és ezek a miértek nem arról szólnak, hogy mi milyenek vagyunk, hanem Uram, ennek az egész nyomorúságnak, amiben benne vagyunk már évek óta, ennek a hosszúsága, hát Uram, ez a te hibád. Uram, miért hagysz el ilyen hosszú ideig bennünket? Miért kell ennyi ideig nyomorúságban lenni? Miért engedett ennyi ideig a válságot? Ezt is fel szabad tenni. Szabad szinte panaszkodva mondani a miérteket az Úr előtt. Ott jó helyen mondjuk. Ott jó helyen. És ki is mondja itt a könyvírója. És harmadszor észre kell vennünk, hogy a síralmas állapotok leírása után, a hitvallás és a miértek, az Úr kérdezése után jön a kérés. Ez a harmadik. A kérés. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Az előbb még arról beszélt, Uram, miért hagysz el ilyen sokáig minket? Uram, ideje lenne, hogy megkönnyörülj, mi már alig bírjuk ezeket a nehéz időket. Hát látod, romokban a város. A templomot is kifosztották, felgyújtották. Az istentelenség uralkodik. Uram, meddig még? És mindjárt utána, a miért után, a kérdések után kérés jön. És ha megfigyeljük ezt a kérést, akkor ez a kérés nagyon el kell, hogy gondolkoztasson. És a Siralmak könyve summáját olvasva most, az utolsó verseket olvasva, immár tehát a harmadik gondolat, a kérés, az nem arról szól, Uram, legyen már vége ennek a nyomorúságnak, hanem arról szól, téríts magadhoz, Uram. Ebben benne van az önismeret hangja. A múlt vasárnap ez hangzott a harmadik fejezetből, a személyes vallomás többes számaként. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, nem csak egy valakinek. Jó lett az egész fejezet ott egyes szám első személyben szólt, de az Isten irgalmas szeretete mindenkinek felkínált szeretet, a megtérés lehetősége mindenkinek felkínált szeretet, meg felkínált lehetőség. A szent író itt önmagába szállva kér, és amikor kér, tulajdonképpen bűnt vall. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Ebben benne van a fölismerés, Uram. Az előbb ugyan én azt kérdeztem, miért ilyen sokáig engeded ezt? De hogyha jobban megvizsgálom, akkor ki kell mondani, Uram, ebben, hogy ez így van, hogy ide jutottunk, hogy ilyen ítéletet engedtél ránk, és hogy ennyi ideig engeded, ebben benne van a mi felelősségünk. Téríts magadhoz, Uram! Figyeljük meg, nem általában megtérésről. A tékozló fiú példázatában arról olvasunk, hogy amikor rájött, hogy nem otthon van a baj, ahonnan el akart jönni, mert ott nem lehet boldognak lenni az atyai ház közösségében. Amikor a maga útján elindult és minden szétszórt, és siralmas állapotba került, akkor először nem hazamegy. Megpróbál korrigálni az életén, elment munkát vállalni, elment disznópásztornak. Aztán amikor rájött, hogy a saját korrekcióval se jutott sokkal jobb helyzetbe, akkor jut el oda, hogy magába szállva azt mondja, hazamegyek. Visszamegyek, és azt mondom az atyámnak, hogy vétkeztem. Igen, téríts magadhoz, Uram. Nem egyik csöbörből a másikba, hanem hozzád kell visszafordulni. Nem Asszíriához vagy Egyiptomhoz, hiszen korábban ez volt az egyik nagy bűn. Hogy csupán a világi hatalmakban, az akkori világbirodalmakban próbált bizakodni a maroknyi Izrael, és kevésbé az Úrban. Nem Asszíriához, nem Egyiptomhoz, Uram, hozzád, ahogy majd a második menetben, a második átgondolásban jut el oda a tékozló fiú, hogy vissza az atyához. Nem egy kicsi javítást az életemben, eddig nem dolgoztam, csak fogyasztottam, hát most már dolgozok is valamit, mert nincs mit fogyasztani, most már kell keresnem az ennivalót, hanem vissza az atyai házhoz. Eszünkbe juthat Adi Isten kereső lárma című versének két sora, próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik sem volt elég. Téríts magadhoz, Uram! Ne erre, meg arra, megint kipróbálunk valami emberi ötletet, aztán megint kipróbálunk, meg megint kipróbálunk egy kis ötletet, hát ha kicsit jobbak leszünk, hát ha kicsit jobban megy népünk sorsa. Hát ha az egyház is egy kicsit elevenebb lesz, egy-két ötlet, magadhoz térj. És ami nagyon megdöbbentő, hogy a kérés itt. Nem az jön, Uram, mi megtérünk, hanem kér, segítséget kér, téríts magadhoz, és mi megtérünk. Ebben benne van tehát, hogy nyomorúságunk okai részben mi magunk vagyunk. Másrészt a korabeli világhatalmak. Másrészt, aki magát hajnal csillagnak gondolta, népeket legyőzve, aki azt mondta magáról, felmegyek és a felségeshez leszek hasonló, aki önmagát istenítő hatalom volt, igen, az akkori világbirodalmak is nagyon sokat vétettek a kis népekkel szemben, és az utóbbi évszázad világbirodalma is vétettek kis népek ellen, és vétenek ma is a kis népek ellen. De ez nem azt jelenti, hogy föl vagyunk teljesen mentve. Nem az a kérés, Uram, térítsd már meg Egyiptomot, meg Asszíriát, hogy nekünk jobb legyen. Nem, minthogyha az nem ártana. Hanem arról szól a kérés, hogy minket, Uram, minket téríts magadhoz. Fölismertük, hogy részben a bennünket körülvevő világ, de másrészt mi magunk vagyunk a magunk hitetlenségével, mert azokban jobban bíztunk, mint benned. Ennek a siralmas állapotnak az okozói. Téríts magadhoz. Mi hagytunk el téged. Nekünk vissza kell térni. És nagyon megdöbbentő, és nagyon érdemes ezen komolyan elgondolkozni. Így könyörög, téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Nem azt olvassuk a kérdés után, hogy miért hagytál el, hogy igen, Uram, mi megtérünk. Látod, milyen nagyszerűek leszünk. Visszatérünk hozzá. Hanem könyörök, hogy téríts magadhoz, és mi megtérünk. És nagyon fontos igazságot mond ki már az Ószövetség, pontosan a siralmak könyve ebben a nyomorult nehéz helyzetben. A megtérés egyik oldalról emberi feladat, de nem emberi teljesítmény. Ezt nagyon komolyan látnunk kell. Így érkezhetünk el oda, amikor egyenesen azt mondja már az Ószövetség, hogy a hit az ajándék. Tehát emberi feladat, de nem emberi teljesítmény a megtérés. Nem azzal jön a siralmak írója, Uram, sok bűnt elkövettünk, most már megtérünk, nagyszerűek leszünk, vedd el az ítéletet. Hanem könyörök, téríts magadhoz, hogy megtérjünk. És mi megtérünk. Bizony, komolyan kell ezt lennünk. A megújulás, a helyreállítás Isten által lehetséges. A megtérés Isten nélkül nem megy. Az nem a mi emberi teljesítményünk, de a mi feladatunk. Az Isten szólít, az Isten hív, az Isten előkészít mindent, az Isten lelkismeretünket újra és újra mozgatja, hogy megtérjünk. Ezért könyörög így, téríts meg, és megtérünk. Eljutottunk oda, hogy készek vagyunk visszamenni hozzád. Ahogy a tékozló fiú azt mondja, visszamegyek. De igazán visszatérni azért tud, mert az atya messziről meglátva kiment elé. És átkarolta, megcsókolta, visszafogadta. Mert az atya már régóta várta és azon munkálkodott, hogy visszatérhessen. Szeretett testvérek, gondoljuk végig így népünket, egyházunkat, életünket. És ne csak az egyik oldalt lássuk, a valóság egyik részét, a pillanatnyi fogyatkozást, a veszteségeinket. Ne csupán ennyit lássunk, hanem hívő emberként lássuk az egészet. vagyis lássuk az Urat, aki ma is trónján ül, aki trónján ült akkor is, amikor Egyiptom és Asszíria a korabeli közel-keletet el akarta nyelni. És trónján ül a múlt században, és most ebben a században is az Úr. Bármilyen erők is dolgoznak ebben a világban. De ugyanakkor a miértjeink nekünk is megvannak, és szabad elmondani. De ha ezeket elmondtuk, akkor ne feledjük el a hitvallás és a miértjeink után kimondani a kérésünket. Uram, téríts meg minket! Mert változnia kell életünk irányának, és a konkrét cselekedeteinknek is. Mindegyikben szükség van. Ha még nem tértünk igazán az Úr útjára, csak próbálunk benne bízni, akkor az iránynak is változni kell. Ha pedig a Krisztus útjára tértünk, akkor elbotlásaink, engedetlenségeink konkrét cselekedeteiből kell megtérnünk, megváltoznunk. Inkább az atyák szóhasználatával szólva magunkat igazán odaszentelni az Úr ügyére. A zsidókhoz írott levélből hallottunk egy szakaszt, ahol szintén mondták a kortársak az apostoli korban a miértjeiket, és akkor a felelet így hangzott, szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Isten javunkra teszi, hogy szentségében részesüljünk. Jogos az ítéleted, mondaná a Zsoltáros. Pillanatnyilag persze ez a fenyíték, ez az ítélet, ez nem örvendetes, de később meghozza a maga gyümölcsét. Lássuk tehát úgy, nemzetünk, egyházunk, családunk, magunk életét, hogy az irgalmas isteni szeretetben vizsgáljuk a most látható valóságot. Nem csak a most látható, meg általunk, kicsit szemellenzőnk által beszűkített valóságot lássuk, hanem az Isten hatalmas, irgalmas szereteté. Lássuk, hogy az Úr most is trónon ül, és lehet nekünk, szükséges nekünk mélységekben hitünket megvallani, szabad nekünk kérdéseinket és miértjeinket elsorolni, és szabad kérni, hogy téríts vissza, vagy téríts meg a konkrét eltévedéseinkből, mert mi megtérünk. Így zárul a Siralmak könyve, és ezzel válaszolhatunk mi is saját kérdéseinkre, de te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig, miért hagysz el minket ilyen hosszú ideig? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Bizonyára nem vetettél el minket végképpen, nem haragszol ránk annyira. Amen. A 449. dicséretünk harmadik és kilencedik versét énekeljük. Igazságot palástját reám kiterjesztetted. és igaz Isten, beismerjük előtted, hogy nemzetünk önzésünk miatt is fogyatkozik. Beismerjük előtted, hogy egyre kevésbé ismerik, tisztelik nevedet hazánkban, hogy lelkileg, testileg betegek vagyunk, hogy egyházaink sem dicsekedhetnek. Beismerjük előtted, hogy úgy véljük, érezzük, mintha te feledkeztél volna meg rólunk, pedig nekünk kellene hozzáférni még komolyabban. De magasztalunk. Magasztalunk, hogy megmutattad világrendszerek feletti hatalmadat az évezredek folyamán és a mi életünkben is. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy fenyítéked és szereteted hirdeti nekünk irgalmadat és kegyelmedet. Magasztalunk, Istenünk, hogy jöhetünk hozzád kérdéseinkkel, kételjeinkkel és kérésünkkel is. Bocsásd meg nekünk, amikor haszontalanságokat kértünk, hogy hiába való gerjedelmeinkre költsük azokat. Bocsásd meg nekünk, amikor inkább téged vádoltunk, mint önmagunkat vizsgáltuk meg. Bocsásd meg, amikor nehezen viseltük ítéletedet. De kérünk, Istenünk, téríts magadhoz, mert először is erre van szükségünk, és mi is hozzád térünk. Urunk, Istenünk, segíts, hogy életünket megújító kegyelmed a mi számunkra valóban új életet jelentsen, és így ezt az új életet, az új reménységet hirdethessük népünknek. Könyörgünk felekezetek közöttük egyházunk evangélium szerint való tisztulásáért és újulásáért. Kérünk mindazokért, akik most a nagy női konferencián vannak, hogy áldás nyerve térhessenek otthonaikba. Könyörgünk betegeinkért és gyászolóinkért is, hogy a mélységekből, miértjeikkel, kérdéseikkel és szomorúságukkal igazán hozzád forduljanak. És kérünk, Urunk, te adj bölcsességet gondnok és presbiter választáshoz minden gyülekezetben, a miénkben is, hogy a te igéd és a te lelked vezéreljen bennünket, a te országod építésének szempontjai irányítsanak minket döntésünkben. Segíts! Bűneinkkel terhelt világunkat, személyes gondjainkat is a te életeket megújító kegyelmedben látni, reménykedni és engedelmesen Krisztust követni. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjön,